Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, igehirdetésünk alapigéjének első részét, mivel elég hosszú ahhoz, hogy itt előre az egészet felolvassam, majd közben fogok még hozzáolvasni, illetve ismertetni. Most tehát először az első szakaszt olvasom Jób könyvében, az első fejezet első 10 verséből a következőképpen. Élt Úc földjén egy Jób nevű ember, aki fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született neki. 7000 juh, 3000 teve, 500 pár ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Isten szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent Sátán is. Az Úr megkérdezte Sátánt, honnan jössz? Sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr Sátánnak, észrevette de szolgámat Jóbot. Nincs hozzáfogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Sátán így felelt az Úrnak, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilye csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, a sorozatunkban Jób és Ábrahám életét párhuzamban igyekszünk végig tekinteni, és hát ezért van az, hogy most nem csak Zsoltárt olvastam az oltár előtt, hanem külön egy ige szakaszt is, ebben tekintjük majd Ábrahám életét, illetve hát az ige hirdetésekben néha hosszabb ige szakaszokra utalás miatt persze még megtoldjuk ezt, vagy legalábbis összefoglalóan majd szükség lesz elmondani, mint ahogy ez Jób esetében sem lesz mindig ilyen egyszerű, és már a mai ige szakasz is egy viszonylag hosszabb. Ugyanakkor hát egy egységes történetnek a része, tehát ilyen értelemben nem lehet kihagyni se, és hát nem lehet úgyse tekinteni, hogy akkor abból csak néhány verset ragadnánk ki, és azt olvasnánk fel. Tehát ilyen módon lesz most előttünk ez a két ószövetségi ember, akik most mondhatjuk így áldrendben, hogy adventet élnek át, mert valamire várnak ők maguk is, és valaki el is fog jönni hozzájuk. És ebben az értelemben, ahogy az ének is énekli, ugye keresztény szemmel már, hát az én megváltóm az nyilván az Ószövetségben még nem egészen azt jelentette, amit mi az Újszövetségben Jézusról már tudunk, hiszen ott még csak előképként és ígéretként adatott meg ezeknek az embereknek. De mégis, hát keresztény szemmel visszatekintve azt kell mondani, hogy valóban ők Jézusra várnak. Mind a ketten Ábrahámnál konkrétan olyan ígéretek fognak előjönni, egyre többet és egyre többet mond el Isten az ígéreteiből, és egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy Jézusról van szó, de tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt hiszem azt is, hogy Jób maga is erre a Jézusra vár, a megváltóra vár, és az egész története kiállt azért, hogy itt legyen valami rendezése az életének. Vajon ok nélkül vagyunk-e itt? És ok nélkül nincsenek itt mások? Történhet-e bármi is ok nélkül ebben a világban? Hát az ember berzenkedik ez ellen, és maga Einstein is, amikor 100 évvel ezelőtt a kvantummechanika megjelent, és most leegyszerűsítve azt mondta, hogy hát bizonyos dolgok ok nélkül történnek, akkor erre azt a híres mondását vetette ellene, hogy Isten nem kockázik. hogy hát nem lehet az, hogy csak úgy össze-vissza véletlenszerűen történjenek a dolgok, és nem lehet megmondani, hogy ez ebből indult ki, és ezért lett ez, és előírja az ok, az okozatot, és meg lehet határozni, hogy minek a következménye, illetve mi miért jött létre, és ha történik valami, annak mi lesz a magától értetődő logikus következménye. Egy másik mondása, ami majd itt Jobb könyve kapcsán számunkra még talán fontos is, az volt, hogy Isten ravasz, de nem gonosz. Kizártnak tartotta Isten, hogy fel kelljen adnunk az okság elvét, amihez annyira hozzászoktunk. Kisgyermekkorunktól kérdezzük a miérteket, és abban vagyunk, hogy hát minden összefügg a következményeivel. Hát az okok, okozatokat hoznak létre, de mégis úgy tűnik, hogy a jelen fizika nem csak egyszerűen gyengeségből vagy fejletlen elméleti állapotából következik, hanem hát egyszerűen a világ tűnik olyannak, hogy nem mindennek lehet okát megadni. Az okságot persze szeretnénk mi magunk is a vallásos életben is, hogyha lenne, vagy hogy legyen, hiszen hát így tudjuk bebiztosítani magunkat Istennél is, sőt, most egyenesen így mondom, Istennel szemben is be tudjuk magunkat biztosítani vele. Hiszen ha minden okozat szerint következik, akkor ha én jól cselekszem, helyesen cselekszem, akkor Isten kénytelen lesz majd megjutalmazni. Írtózunk hát az okság feladásától, de mégis, ha egyetlen egy szóba kell összefoglalni, hogy mi történik ebben a Jobb könyvében, akkor tulajdonképpen nagyon kifejező ez, hogy ok nélkül. Először Sátán mondja ezt, ahogy hallottuk, nem ok nélkül féli Istent ez a Jobb. De a második fejezetben már Isten maga is azt mondja, hát pedig ok nélkül tönkretettem Jobbot. És ez a legérdekesebb, de egyúttal a legszörnyűbb kérdés is ebben a könyvben. Tehát, hogy hát hogy lehet ez? Az a kegyes Jobb, aki Istennek tetsző életet él annyira, hogy ő maga dicsekszik Jobbal. Tehát nem arról van szó, hogy ő becsapta Istent, és csak az emberek szemébe volt ilyen tiszteletre méltó. Nem, ő az ókori világban, ahogy elmondja a történet, olyan tiszteletre méltó, tekintélyes ember volt, amilyen nem volt az ókori keleten. És Isten mégis ok nélkül tönkreteszi őt. Sátán azzal jön, hogy nem ok nélkül féli az Istent ez a Jobb, az a vádolja, ha úgy tetszik, hogy hát egy üzletvallásosságot él meg Jobb. Mert ő befizeti a kegyességnek a díját, és várja Istentől a jutalmat, és ezt meg is kapta, hiszen meggazdagodott gyermekeivel, boldogan élhet, és hát mindene megvan, amit el lehet képzelni. Akár emlékezhetünk, most a héten jött a híre, hogy most már elkészült és megjelent az a prédikációs kötet, amit Máté evangéliumából a kerület lelkészei folyamatos igeszakasz feldolgozásban írtak, és ha emlékszünk, akkor Szent Háromság ünnepén, hogy teljesítsem azt a kérést is, hogy ez hangozzon is el, ne csak egy leírt igehirdetés legyen, bár az elhangzott az egy kicsit bővebb volt, de minden esetre hát ott szó volt a böjtölésről, a képmutatásról. Hát tulajdonképpen azt mondja Sátán, hogy ez a Jobb, ez egy képmutató. Jézus azt mondja, hogy az ilyen képmutatók már megkapták jutalmukat. Hát Jobb is megkapta a jutalmát. Hát van tucatnyi állata, illetve hát inkább már úgy kell mondani, hogy ezernyi. Jó életet él, Isten valóban megjutalmazta a kegyességért. És most az a csavar az egészben, hogy aztán most Sátán azt mondja, hogy hát jó, hogy megkapta már a kegyessége jutalmát, de most vegyük el ezt a jutalmat. Vondd vissza, amit kaptál, mondja Istennek, és majd meglátod, hogy akkor semmibe vész az ő kegyessége. Hát egyenesen ezzel a váddal illeti tehát, hogy Jobb egy képmutató, aki csak üzletből tiszteli Istent. És hát ha ebben az értelemben gondolunk most, akkor erre a sorozatra, akkor ilyen értelemben egy oktalan sorozatot veszünk ma sorra az idei adventben, és a fő címet azt így lehet fogalmazni, hogy már a Fali Újságra is sikerült kinyomtatni a sorozat alkalmait, hogy hát Jobb és Ábrám oktalan adventje. Hát ilyen értelemben majd ott is rácsodálkozhatunk, hogy sok minden történik most az itteni értelemben ok nélkül. És hát ma az ok nélküli kegyességét és az ok nélküli csapásait láthatjuk Jobbnak ebben a mai estében. De ők is valóban várnak, ez a két ószövetségi ember várja az adventet, várja az Úr eljövetelét, és hát valami módon szeretnének találkozni Istennel. Mert hát ki is ez a Jobb és ez az Ábrahám? Hát a mai kifejezéset mondhatnánk úgy is, hogy két prosperáló ember, akiknek sikeres, azaz virágzó előre lépésekben gazdag az élete, a kegyes Jobb, aki ott áll élete csúcsán, mindene megvan, amit el lehet érni a földi életben, vagy ott áll Ábrahám, aki elmondhatja, hogy a kora kultúrájának a csúcsán van, a civilizáció bölcsőjéből, Ur-Kasdimból jött, a Káldeusok más néven világa ez, vagy Babilon, ahol a történészek és régészek által legalábbis ismert módon a mai civilizáción kialakult és terjedt el. Elköltözött ugyan Háránba, ami már nem biztos, hogy a középpont nyilván, mert messzire van, de mai kifejezésen meg úgy mondhatnánk, hogy egy megapoliszba költözött, ahol minden tökéletes van, teljes komfort és minden, amit el lehet képzelni, ha nem is a mai viszonyok értelmében és nem is feltétlen egy mai kényelemmel, de az akkori korban a lehető legnagyobb kényelemben élhetett a városban. Ebben a nagyvárosban, amit szintén persze nem mai viszonyok között kell mérni, és nem biztos, hogy Budapest méretre, vagy végképp nem Peking, vagy hasonló méretre kell gondolni, de az akkori viszonyok között a világ egyik legnagyobb városa volt, amelyben lakott. Hát milyen jó ott élni. Minden tökéletes, csúcs, technika van, minden jó. Prosperáló életük, tehát mind a kettőjüknek megvan, és mégis van egy hiányuk. Ez a hiány tulajdonképpen a próbatétel. Sok sikeres embert lehetne biztos a mai világban is felsorolni, és sokszor viszont kiderül, hogy az egész életük egy lufi. Föl van fújva levegővel, nagyon szép és impozáns lehet, de belül maguk is sokszor megérzik, vagy csak egy idő után jutnak el oda, hogy üres. És összeomlanak sokszor ezek az életek egyik pillanatról a másikra. Hát Ábrahám, ha emlékszünk a filmre, ahogy megtekintettük a vetítéskor, az elején hát küszködik, mondhatjuk most így, hogy Isten hiánnyal. Ott vitázik a testvérével, hogy hát ezek a bálványok semmit nem érnek, nekem olyan Isten kell, aki megszólít. De ez akkor még nem történt meg. Azzal kínlódik és nyüglődik, hogy hiába van sok mindenem, vagyonom, de Istenem nincsen. Legalábbis abban az értelemben, hogy még nem sikerült vele találkozni. És ott van Jobb is a maga kegyes életében, mondhatni mai viszonyok között, ő lenne az egyik legtemplomosabb keresztény, de valahogy a jólétben is mégis kiderül, hogy egyik pillanatról másikra össze tud omlani az élet. Ábrahámnak is mennie kell egyik napról a másikra az ismeretlenbe, a civilizációt, a technikát, mindent otthagyva menni a semmibe, a sivatagba. Nem hogy a nagyvárosból egy kisebbbe, vagy faluba legalább, a sivatagba megy. És talán egy kicsit nekünk is, ha még ismeretlen ez az ének, nem tudom mennyire gyakran került itt elő, de ilyen értelmes ezen az úton is egy kicsit az ismeretlenben megyünk mi is, hogy az énekkel találkozunk ezen az adventi sorozaton. Ábrahám 75 évesen indul. Hát nekünk általában, ha egyáltalán megérjük manapság, mert az átlag életkor még nem is biztos, hogy van annyi, hát akkor itt az életünk vége. És neki meg kiderül, hogy most kezdődik minden. És mégis Isten megszólítja őt, és egy parancsal kezdi, hogy menj innen. Már nem elzavarva magától, hanem ebből az országból. Menj innen, ahol minden a lehető legjobb. Menj el oda, ahol semmit nem tudsz előre, a sötétségbe, az űrbe. És nem magyarázz el, hogy ez miért lesz jó, vagy hogy lesz jó. Bár mond hozzá ígéreteket is, ez is igaz. De a legelső az, hogy indulj. Minden más utána kezdődik. Gondoljunk csak bele, nekünk is itt kéne hagyni Európát, és elmenni valami egészen, nem tudom, az ausztrál sivatagba, vagy ki tudja, mit lehetne elképzelni, ahol még hát, ha úgy tetszik, civilizációmentes környezetbe kerülnénk, és mindent meg kellene magunknak teremteni, semmit nem kapnánk úgy készen, mint most az áramot, vagy a gázt, vagy meleget, házat is, hát nyilván meg kell építenünk, de az alapanyagait megkapjuk, ott nem kapnánk meg azt se, és így tovább. Hogy milyen volna ez? És mégis az az érdekes Isten szavában, hogy az megteremti az eredményt magát. Megteremti azt, hogy Ábrahám készségesen elindul. És éppen ez a csodálatos, hogy az ő parancsa és az ígérete nem választható el valójában. Kiad egy parancsot, de ebben mégiscsak benne rejlik az ígéret. Hát a minimum annyi, hogy ez a parancs, ez jó lesz majd. Lehet, hogy most Ábrahámnak fogalma sincs, hogy valósul meg, hát az élete semmi most. Hát hogy lehetne ő nagy nemzeté, még egyetlen egy darab gyermeke nincsen. És már idős korú is. Mégis ő elment, ahogy az Úr mondta. Ilyen értelemben nem véletlenül ő a példaképe a hívőnek, aki nem gondolkodik különösebben, hogy hát ez nem lehetséges, lehetséges, hogy lesz, nem tiltakodik, hogy de hát itt sokkal jobb nekem élni, miért kell elmenni, és így tovább, hanem teszi azt, amit Isten mond. És elmegy az élete, úgymond feledésbe merül a múltja, és valami egészen talajvesztett helyzetre kerül, legalábbis emberi szemmel. És persze jobban is történik valami, ami a virágzó életét teljesen tönkreteszi, a mélységbe taszítja, de vajon nem így vagyunk mi magunk is sokszor? Persze lehet, hogy a súlyosságát, a nagyságát és a gyakoriságát a veszteségeinkben ezt nem így kell megélnünk, hiszen ez valóban egy nagyon különleges történet és egy nagyon különleges ember élete, de hát mi is veszítünk el gyermeket akár, veszítünk el családtagot, veszítünk el vagyont, ha arról van szó, vagy állás, vagy ki tudja, milyen módon érnek minket is veszteségek, és sokszor tényleg azt éljük meg, hogy tegnap még minden nagyon szép volt, és ma meg nem is tudom, hogy hogy lehet folytatni az életemet. Nem lehet ezt a könyvet, Jób könyvét csak úgy szemtelenül olvasni, és az a megdöbbentő benne, hogyha az ember olvassa, akkor fel kell kiáltani, hogy hát ez rólam szól. Ez arról szól, hogy milyen az életem, hogy lehet tönkremenni egyik pillanatról a másikra, vagy hogy lehet látszólag jólétben is hiányos az életem. És nagyon csodálom Jóbot, mert szinte felfoghatatlan az, amit tesz. Mert hát Isten hagyja mindenét elveszni, és ő mégis kitart mellette. Pedig a könyv kihangsúlyozza, hogy a fedhetetlen volta ellenére engedi Isten az életét a legnagyobb tragédiákba belesodorni. Mi sokszor azt hiszük, hogy hát Isten biztosan megment az ilyenektől, ha őt tiszteljük és féljük, és most meg azt látjuk, hogy a sátán ötletére, most úgymond, ahogy Isten maga is jóvá hagyja a könyv szavaiban, ok nélkül mindene oda lesz. És van valaki közöttünk, aki így tud aztán reagálni a csapásokra? Hát nagyon nehéz, de talán mégis van, de ehhez nagyon komoly, mély hit szükséges, hogy a kijutott tragédiákban is tudjuk Istent áldani mégis. Nem csak egyszerűen annak ellenére, hanem azért is különösen úgy, ahogy Jób teszi ezt. Mert szeretnénk ilyenkor inkább vitába szállni Istennel, Jób azonban először hallgat, nyilván lesújtja a hír, ami éri, hiszen ha a folytatást tekintjük, akkor hallgassuk csak meg, hogy mi is történik vele ezek után. De nyújtsak ki kezed, mondja a sátán, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte sátánnak, mindennét a kezedbe adom, csak rá magára nem vethetsz kezed. És eltávozott sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélra hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok 3 csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és leányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában. De hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház 4 sarkát, az rászakadt a fiatalokra és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jobb ekkor fölállt, megszaggatta köntösét és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vett el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Ki tudta mondani, ez a Jób a legnehezebbet talán, amit ember kimondhat, az ilyen csapásokban, az, hogy az Úr adta, az Úr vett el, és ezért áldott legyen az ő neve. És így hát nem vétkezik továbbra sem Isten ellen lázad, hanem egyszerűen elfogadja azt, ami történt. Okkal vagy ok nélkül, hiszen itt ő nem tudja, hogy mi történt a mennyben, de egyszerűen azt mondja, hogy hát ha Isten ezt adta, vagy ezt vette el, ha úgy tetszik a másik oldalról, hát akkor is csak őt lehet áldani. És persze Sátán második menetre is készül, nyilván jól ismerjük a történetet, hogy szinte megismétlődik az első jelenet, de hát nem ismétlődik, hanem ha úgy tetszik, egy szinten magasabban zajlódik már, hiszen ekkor újra megjelenik a Sátán és az Isten fiak között, és Isten újra megkérdezi, hogy hát hol jártál, ugye láttad-e Jóbot, még így is fethetetlen pedig, hát arra ingereltél, hogy ok nélkül tönkre tegyem. És erre mondja, hogy a Sátán, hogy hát bőrért bőrt ad az ember az életénél, minden fontosabb. Hát vegyél el mindent, és akkor majd meglátod, hogy káromolni fog téged. És hát erre ugye, azt mondja is, hogy jó, egy dolog, ami nem vehető el tőle egyelőre az élete. Minden más a kezébe ad, és akkor tudjuk, hogy a betegség látogatja meg, mondhatni olyan, mint amikor elmegy az ember és közdi az orvos a gyógyíthatatlan betegség diagnózisát, összeroppan végképp most már minden Jób körül, és a csapásban most már nem csak a gyermekei, de hát elkértem be a feleségét is elveszíti, ugyanis hát emlékezhetünk, hogy ugye azt mondja, hogy hát most már minek folytatod ezt, még mindig fedhetetlen vagy, hát mi haszna van ennek, hát átkozd meg Istent, aztán hajj meg is kész. És még ekkor is azt mondja, jó, hogy hát bolondokat beszélsz, hogy ószövetség értelmet, hát istentelenekkel hasonló dolgokat beszélsz, és elmondja szintén a híres másik mondatát, hogy ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Egyszerűen, amit Isten ad, azt kell elfogadni, mondhatni, így akár megint csak hozzátehetnénk, hogy akár okkal, akár ok nélkül történt ez, de Isten kezéből kell elfogadni. És nem csak fogcsikorgatva, meg zúgolódva teszi ezt Jób, hanem hát csendesen és hittel. Tehát továbbra sem lázad, és bizony nagy ára van az ő kegyességének, hiszen végül is, ha úgy tetszik, akkor éppen azért jutott ide, mert a kegyes élete kirívott a többiek közül, és még Isten maga is dicsekszik vele, ekkor van a legnagyobb veszélyben az ember. Mert ennél jobban támadja majd a Sátán. És nem olcsó kegyesnek lenni sem, ahogyan nem volt olcsó a megváltás sem, hiszen nem csak Jób szenvedett, tudjuk nagyon jól, hanem Jézus maga is, ilyen értelemben ok nélkül kellett, hogy szenvedjen. Nem volt könnyebb átélni a kereszthalált senki másnál emberként, gyötrődve a tűző napon, égető sebek kínjaiban, fuldokolva, és ha egy kicsit megpróbálta kinyújtani magát, hogy levegőt kapjon, akkor meg a szegek ütötte sebek sajogtak elviselhetetlenül. És aztán még föl kellett kiáltani, jól tudjuk, a még szörnyűbb fájdalommal, ami már nem a testi fájdalom, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert a szenvedéseknek ez a legnagyobb kínja, nem egyszerűen az, hogy fáj valamim, persze az is nagyon rossz, de még rosszabb, amikor azt érzem, hogy Isten elhagyott. Nem csak a barátok gyaláznak, nem csak a család hagy magadra, nem csak a tanítványok szélednek szanaszét, mint Jézusnál, hanem maga Isten is eltávozott. És ezzel végképp minden szerte fosztik, ami az életnek értelmet tudna adni. Az Istentől elhagyott érzés, az mondhatjuk így, hogy maga a pokol. Hát ilyen élethelyzetben méltóbban nagyobb hittel tudsz-e megállni, mint Jób? Mert akkor persze büszkén megveregetheted a válladat, hogy milyen jól megállod a próbát, csak vigyázzunk, mert nem ígéretekre van szükség. Sokat tudunk ígérni, és aztán ennyi minden valósul meg belőle. Hát itt meg különösen is igaz ez. Aztán lehet, hogy utána mindig tudjuk a kifogásokat, hogy de hát ez jött közbe, az jött közbe, ez akadályozott, az akadályozott. Azért mégis figyelemre méltó, hogy hány ígéretünk az, amit valóban megtartunk. És itt van egy titok Jób életében, és tulajdonképpen ez a titok az, hogy könnyek nélkül nem lehet Isten országába jutni. Egy sikertörténet sosem vezet el Istenhez. Az a prosperáló élet, amiről beszéltem, akár Ábrahám, akár Jób, akár más, akár a magam, akár a te életedben, az nem a mennybe visz. Hát Isten mást adott. Ő neki úgy tetszett, hogy a Golgota mélységén átvezessen Isten országába az út, és ezt nem lehet megspórolni. Minden más kísérlet kudarcra van ítélve eleve. És talán most mondhatjuk így, hát világra jönnünk sem lehet könnyek nélkül, mert akkor már nagy baj van, ha az újszülött nem sír fel. És lehet ugyanígy mondani, hogy hát lelkileg újjá születni sem lehet könnyek nélkül. És úgy gondolom, hogy Jób könyvét olvasni sem lehet könnyek nélkül, mert át kell, hogy éljen valóban azt, hogy rólam is szól ez a könyv, mindannyiunkról szól, és valóban a magunk élethelyzetét lehet benne megtalálni, temérdek nehézségével, nyomorúságával, és ilyen értelemben újra és újra megelevenedhetnek életünk bizonyos szakaszai, amelyek könnyárban úsztak. És talán éppen ezért érdemes itt néznem egy hajdani Jób történetével foglalkozó készülésből eredő kis rövid versikét. Sírásból élünk, mennyei éltető nedv, öntözi lelkünk, hitet belőle éled. Tekintsünk hát Jóbra és Ábrahámra. Nehéz fordulat következik be az életükben. Ábrahámnak mindenét el kell hagynia, Jóbtól pedig egyszerűen a tragédia vesz el mindent. De ennek a letaglózó történetének közepette se felejtsük el, hogy valójában mégis ezzel veszi kezdetét életüknek az a szakasza, hogy ha ok nélkül is, de mégis a maguk amúgy emberileg prosperáló és virágzó, előre haladó és csúcsra törő életénél nagyobb távlat nyílik meg előttük, mégpedig áldás Istentől és Istennel való találkozás. Tudod-e az áldásnak erre a bizodalmára építeni a hitedet, akár a prosperáló élet jólétében vagy, a háráni mindened megvan állapotában vagy, akár pedig már a bizonytalan, hazátlan kánaáni vándorlásban, vagy egyenesen ott a hamuban ülve Jób körül, összetörve, mindent elveszítve. Vár mind a két ember a messiásra, a megváltóra, Jézusra. Ő adventjük itt kezdődik, ahol mindent elveszítenek. Azért, mert az út a mennybe először a könnyeken keresztül, a nehézségeken, a próbatételeken keresztül vezet. De közben is kapaszkodhatunk abba a megváltóba, aki velünk van a nyomorúságban is, és éppen ezért vele átvészelhető vele, mégsem tragikus ez az esemény, hanem, ahogy a folytatás majd meg is mutatja, Istennel való találkozást készít elő. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kikérhetné számon azt, amit te teszel. Némán állunk, hiszen ha jobb ok nélkül tisztelt téged, akkor te ok nélkül tetted őt tönkre, és megborzadunk e fölött az ok nélküliség fölött, és mégis arra kérünk, hogy ne engedd elveszíteni a hitünket és bizalmunkat benned, mert valóban az életben megpróbáltatások jönnek, de boldog az, aki kitart, aki megáll a próbatételben, ahogy Jakab apostol is mondja, hiszen az élet koszorúja tétetik félre általa. Add meg nekünk azt a lelki erőt, amely képes téged áldani akkor is, amikor éppen úgy tűnik, hogy ránk támadtál. Képes áldani téged akkor is, és beléd kapaszkodni, amikor úgy tűnik, hogy elhagytál minket. Ne engedd a bizalmunkat csökkenni, különösen most adventben ne engedd, amikor a jöveteledre várunk. Lehet, hogy kinevetnek a világban, hiszen ők csak karácsonyt várják, hogy itt legyenek az ünnepek, az ajándékok. Ne add meg nekünk, hogy mi téged várjunk, az igazi ajándékot, a mindennél drágábbat és többet érőt, azt, hogy veled találkozhatunk ezen az úton. Mi atyánk, aki a